Kedves hallgatom! Az első korintusi levéllel foglalkozunk. Ezt a levelet az a gyülekezet kapta, amelyik Korintus városában működött. A testiességgel elárasztott Korintus volt a Római Birodalom történetében sok éven át a bűn fővárosa. Úgy címkézték, hogy a hiába valóság vására. Mintegy 60 kilométerre volt nyugatra Aténtól, egy keskeny félszigeten a Peloponészosz és a szárazföld között. A Római Birodalom nagy kereskedelmi központjává lett három kikötővel, amelyek közül kettő nagyon fontos volt. Leheum mintegy 2 kilométerre nyugaton, és Kenkrea körülbelül 10 kilométerre keleten. Pál kora óta egy csatornát vágtak át a félszigeten, és attól kezdve Korintus elveszítette jelentőségét. Még Korintus romjai is elvesztek a történelemben sok éven át. Egy kis halászfalut építettek fölé. 1928-ban földrengés tárta föl a romokat, és most már a város nagy részét kiásták a föld alól. A történelem folyamán, amikor Görögország független volt, Korintus lett az Acheai Liga feje. Később Krisztus előtt 196-ban Róma szabad várossá nyilvánította. Krisztus előtt 146-ban Korintus fellázadt, és Mummius római tábornok teljesen elpusztította. Művészeti kincseit Rómába vitték, és egy évszázadon át romokban hevert. 100 évvel később, Krisztus előtt 46-ban Julius Cézár császár újjáépítette a várost nagy pompájában, helyreállítva előző rangját, és visszaadva neki korábbi fennségét. Pál idejében mintegy 400 000 lakosa volt Korintusnak. Ezen a fontos félszigeten helyezkedett el, ahogy korábban említettük, és a világkereskedelem átfolyt két kikötőjén, ami össze volt kötve Korintus városával. A népesség soraiban voltak görögök, zsidók, olaszok és vegyes tömeg. Tengerészek, kereskedők, kalandorok és menekültek a Római Birodalom minden sarkából megtöltötték utcáit. Az örökös hiúság vására került itt sorra. Kelet és nyugat gonoszságai találkoztak és tapsoltak az emberi romlottság pusztításán. Magát a vallást nemtelen célokra használták. Egy fenséges templomot építettek a görög Afrodité istennőnek vagy Vénusznak, ahogy római nevén ismert volt. Benne ténykedett 1000 papnő, akik aljas istentisztelet keretében szolgáltak. Ez az úgynevezett 1000 papnő valójában a világ prostituáltjait tömörítette a városban. Itt a szex volt a vallás. Azonban azt hiszem, hogy a mi nemzedékünk is már elég sokat tud erről a témáról. Ezzel az undorodásig beteltünk korunkban. Nem csak a vallásuk volt nagyon alantas szinten, hanem a görög filozófia is hanyatlásának útján volt. A város elmerült a festlettségben és az élvezetekben. Az isztmoszi játékokat itt bonyolították le. Az emberek véget nem érő vitákat folytattak. Pál ilyen környezetbe csöppent bele, és később ezt mondta. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítettről. 2. Korintusi levél, 2. rész, 2. vers. Ez a nép átadta magát a szórakozásoknak, a dorbézolásnak és az iszákosságnak. Valójában egy szót kovácsoltak a Római Birodalomban, amit korintusizni kifejezésként adtak vissza. Hidd el nekem, hogy amikor valaki korintusi módon élt, akkor az azt jelentette, hogy elment a bűn legmélyebb sötétségébe. E romlott háttérből emelkedik ki Pál evangélium prédikálása Korintusban. Gyülekezetet alapított e helyen, és később 2 levelet írt neki. Pál 2. misszió útja alkalmából ment Korintusba, és ez a város volt 3. misszió útjának a végállomása. Az apostolok cselekedetei 18. részének első 18 verse leírja a Korintusban töltött 8 hónap eseményeit. Korintusban találkozott Pál Akvilával és Priscillával. Kiűzték őket Rómából Claudius császár rendeletére. Suetonius írja, hogy ez a rendelet azért látott napvilágot, mert a zsidók zűrzabart támasztottak, akik üldözték még keresztény testvéreiket is. Amikor Pál először ment Korintusba, a zsinagógában prédikált. Mint szokásos, lázadást tört ki ennek nyomán. Pál rendszerint mindenütt lázadásba keveredett az igehirdetés nyomán támadt ébredés visszahatásaként. Korintus sem volt kivétel ez alól. Pál harmadik misszióútja alkalmával hosszú időt töltött Efézusban. Efézusban végezte misszió munkájának egyik kiemelkedő részét. Valószínűleg azt a területet jobban beevangelizálták, mint bármelyik más helyet. Mégis ez okozta a korintusiak felháborodását. Csecsemő keresztények voltak, és arra sürgették Pált, hogy menjen el hozzájuk. Nyilvánvalóan Pál írt nekik egy levelet, hogy helyrehozza bizonyos tévedéseiket, és később elment abba a gyülekezetbe. Aztán viszont írtak Pálnak kérdéseket téve föl, amikre választ kértek politikai, vallási, családi és a pogánysággal meg erkölcsi kérdésekkel kapcsolatban. Pál válaszolt nekik azokra a kérdésekre, amiket vele ismertettek. Az a levél, ami követte a jelentéseket, az a levél volt, amit első korintusi levél néven ismerünk korunkban. Éppen ezt a levelet kezdjük most tanulmányozni. Később Pál írt levelet, amit második korintusi levél néven ismerünk. A levél témája Jézus uralkodó szerepe. Ez a levél kulcs témája. Krisztus felsőbbrendűsége. Jézus uralkodói szerepe. Ez fontos megfigyelnünk, mert ez a problémákra a megoldás. Itt azt találjuk, hogy ő a megoldás a helyes erkölcsi, társadalmi és gyülekezeti magatartásra. Ebben a levélben megtaláljuk a feltámadás valódi tanítását is. Ez teszi ezt a levelet rendkívül fontossá. Nagy vonalakban a levél három fő szakaszra oszlik. Első, üdvözlés és hálaadás. Az első rész, első 9 verse. Második, testiesség. Az első rész 10. versétől a 11. rész 34. verséig. Ez a korintusi gyülekezet állapotát írja le. Harmadik, lelki kérdések. A 12. fejezettől a 16. fejezet végéig. Itt van szó a lelki ajándékok kérdéséről. A lelki témák sokkal fontosabbak a testieknél. Azt hiszem, rá kell jönnünk, hogy 2000 évvel ezelőtt az egyház Korintusban ezekkel a problémákkal küszködött. Elveszítették fő célkitűzésüket, és eltávolodtak Krisztus személyétől. Ennek következtében elárasztották őket ezek a problémák. A mai egyházat is hasonlóan ezek a bajok terhelik meg. Csak nem megdöbbentő módon fedezzük föl, hogy az egyház mai problémái ugyanazok, mint amik Korintusban voltak 2000 évvel ezelőtt. Azt hiszem, hogy ma a valódi probléma az, hogy elveszítettük a megfeszített Krisztus központiságát a szemünk elől. Ez volt akkor a probléma, és mindig ez a probléma. A levél tanulmányozása nagyon fontos és szükséges ebben a korban. Pál Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szósztenész a testvér. Első korintusi levél, első rész, első vers. Megfigyelted-e Bibliában ezt a kifejezést, hogy Pál elhívott apostol? Ez kinyilvánítja, hogy milyen apostol volt Pál. Elhívott apostol. Isten hívta el. Az Úr Jézus Krisztus érte utol a damaszkuszi úton. Aztán Isten lelke tanította őt Arábia pusztájában. Ő elhívott apostolként ténykedett. Jézus Krisztus apostola volt Isten akaratából. Isten akarata tette őt apostollá. Ez nagyon fontos. Csodálatos, hogy korunkban elmondhatjuk, ahol vagyok, amit cselekszem, azt Isten akaratából teszem. Vajon ilyen helyzetben vagy te is? Ha ezt elmondhatod, akkor nem szükséges hozzátennem, hogy nagyon boldog, örvendező keresztény vagy. Nem csak boldog és örvendező hívő vagy, hanem jó cél felé tart az életed. Nincsenek kiábrándultságaid. Természetesen alkalmanként vannak zavaró élményeid, de mélyen a szívedben igen nagy megelégedettséget érzel. Pál is ezt érezte, amikor elmondhatta, hogy ő Jézus Krisztus apostola Isten akaratából. Szósztenész a testvér. Nyilvánvalóan Szósztenész vitte el az üzenetet a korintusi gyülekezetből, és most elviszi ezt a levelet a gyülekezetnek. Ő az egyike azoknak, akik csatlakoztak Pálhoz ezekben az üdvözletekben. Az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk, és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. 1. Korintusi levél, 1. rész, 2. vers. Figyeljük meg az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van kifejezést. Isten gyülekezetének hívják, mert ő a gyülekezet alkotója. A levelet a Krisztus Jézusban megszentelteknek küldi az apostol. A gyülekezet Korintusban működik, de Krisztus Jézusban él. A gyülekezet címe nem fontos, hanem mindenek fölött fontos Krisztus személye. Mit jelent az, hogy valaki keresztény? Azt jelenti, hogy Krisztusban van. Akár Korintusban, akár Los Angelesben, Efézusban vagy Budapesten, az lényegtelen. A fontos kérdés ez, vajon Krisztus Jézusban élsz? Pál Krisztus Jézusban megszentelteknek nevezi őket. A megszentelt szót számos módon használja az írás, ahogy már láttuk a római levélben. Itt a helyzeti megszentelődésről van szó, és ez rámutat Krisztusban elfoglalt helyzetünkre. Amikor a megszentelődés kapcsolatos Istennel az Atyával, és Istennel a Fiúval, az Úr Jézus Krisztussal, akkor az általánosságban helyzeti megszentelődés. Amikor a megszentelődés összeköttetésben áll a Szentlélekkel, akkor az gyakorlati megszentelődés. A 30. vers alapján megtudjuk, hogy Krisztus megszentelődésünké lett, azzal együtt, hogy ő a mi bölcsességünk, igazságunk és megváltásunk. Ő a mi megszentelődésünk is. Láthatjuk, barátom, hogy addig nem juthatunk a mennybe, amíg nem leszünk tökéletesek. Én még nem vagyok tökéletes, és még csak a közelében sem járok a tökéletességnek. Tény az, hogyha úgy ismernél engem, mint ahogy én ismerem magam, akkor talán meg sem hallgatnál. De várj egy kicsit, ne kapcsold ki a rádiót, mert ha én ismernélek téged, ahogy te ismered magad, akkor én sem szólnék hozzád. Ezért maradjunk kapcsolatban, ha jónak látod. A megszentelődés az a helyzetünk, amit Krisztusban nyertünk. Ha bízol benne, akkor ő lett neked a te megszentelődéseddé. Üdvösséged van ebben a pillanatban, mint ahogy majd 1 millió év múlva üdvösséged lesz, mert megváltást nyertél Krisztusban. Ehhez semmit sem adhatsz. Van aztán a gyakorlati megszentelődés, ami változó. Ezek a korintusiak nem látszanak megszentelt hívőknek. A Szentlélek munkája nem nagyon volt látható az életükben, de helyzetileg megszenteltek voltak Krisztusban. Elhívott szentek voltak. Mint ahogy Pál elhívott apostol volt, ugyanúgy hívja őket az írás elhívott szenteknek. Mi is elhívott szentek vagyunk. Nem azáltal leszünk szenté, amit teszünk, hanem szenté válunk Krisztusban nyert helyzetünk alapján. A szent szó ténylegesen azt jelenti, hogy Istennek kiválasztott. Minden keresztény Isten kiválasztottja. Például az edényeket és az evőeszközöket használták a szent sátorban és később a templomban. Ezek szent edények voltak. Szentek? Igen, mert ezeket Isten szolgálatában használták. Milyen alapon lehet Isten gyermeke szent? Azon az alapon, hogy Isten rendelkezésére áll. Ez a mi helyzetünk Krisztusban. Ismétlem, az ember nem azon az alapon válik szenté, amit cselekszik. Az egész emberiség felosztható a szentek és a nem szentek csoportjára. Ha nem vagy Krisztusban, akkor nem vagy szent. Ha Krisztusban vagy, akkor szent vagy. A korintusiakat szenteknek nevezik, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk, és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják. Ez szintén jelzi, hogy a levél tanítása általánosságban az egyháznak szól, amely azokból áll, akiket elhívott az Úr Jézus, akár Korintusban, akár máshol élnek. Most Pál használta a szokásos bevezetést. Kegyelem néktek és békesség. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Első korintusi levél, első rész, harmadik vers. A kegyelem és a békesség mindig ebben a sorrendben következik egymás után. A kegyelem, haris, a görög világban az üdvözlés kifejezése volt. A béke a héber salom, üdvözlési forma a vallásos világban. Pál összevonta ezt a két szót, és fölemelte őket a legmagasabb szintre. Mi Isten kegyelméből nyerünk megváltást. Ez a szeretet gyakorlatban. Amikor Isten kegyelméből üdvösséget nyerünk, akkor Isten békessége lakik a szívünkben. Elfogadtad-e már Krisztust, mint megváltódat? Rákerültek-e már bűneit Krisztusra? Ha igen, akkor béke van a szívedben, mert ő hordozta bűneinket. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Római levél, 5. rész, 1. vers. A kegyelem és a béke két rendkívüli szó. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. 1. korintusi levél, 1. rész, 4. vers. Krisztus Jézusban, mert mindezeket az áldásokat Krisztusban nyerjük. Megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Efézusi levél, 1. rész, 3. vers. Ez az áldás helye. Jézus Krisztus nevét most Krisztus Jézusként adja vissza Pál. Krisztus az ő címe, míg Jézus az ő emberi neve. Krisztus szó szerint azt jelenti, hogy fölkent, ami a rég megígért megváltó hivatalos megjelölése. Vajon fontos-e úgy mondani, hogy Krisztus Jézus, ahelyett, hogy Jézus Krisztust mondanánk? Ez fontos volt Pálnak. Pál ismerteti, hogy sohasem ismerte őt test szerint, vagyis nem ismerte Jézust, amint ezen a földön járt kelt testének napjaiban. Lehet, hogy látta őt. Azt hiszem, jelen volt a keresztre feszítésnél. De első személyes kapcsolata a feltámadt Krisztussal történt, és Pálnak ő mindig a dicsőség ura. Pál legtöbb levelében úgy olvassuk, hogy Krisztus Jézus, ahelyett, hogy Jézus Krisztus. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben. Első korintusi levél, 1. rész, 5. vers. Pál erről beszél a Kolosséi levél 3. részének 16. versében, amikor kijelenti. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Mivel ezt nem tudom elénekelni, ki tudom mondani, vagyis beszélhetek Isten igéjéről. Egyes gyülekezetekben zsoltárokat énekelnek. Azt hiszem, az egész Bibliát meg lehetne zenésíteni. Az a fontos, hogy Krisztus igéje a szívünkben lakjék. Ez nem szükségszerűen azt jelenti, hogy memorizálnunk kell. Ennek engedelmeskednünk kell. Ha Krisztus a szívedben van, akkor engedelmeskedsz neki, és róla elmélkedsz. Ő foglalja el az értelmedet és a szívedet. A legaljasabb emberek, akikkel találkoztam, több mint 100 igeverset memorizáltak. Mivel betörők is memorizálták a Biblia verseket, ez még nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell memorizálnunk azokat. Nem jelenti azt, hogy egyszerűen memorizáljuk a Szentírást, és ezzel be van fejezve a feladatunk. Azt a szívünkbe is kell rejtenünk. Akkor rejtjük a szívünkbe, ha engedelmeskedünk az Úrnak, gondolkodunk róla, és lefoglaljuk magunkat az ő szolgálatával. Mindenben meggazdagodtatok. Amikor ő lesz az ura az életünknek, akkor sok problémánk megoldódik. Pál erről beszél ebben a levélben, ahogy olvastuk, mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a szívemben lakozol, és én is benned élhetek, hogy így mindenben meggazdagodjam, beszédben és ismeretben egyaránt. Ámen.